jelentősen melegszik az idő. Híradással 10 órakor jelentkezünk legközelebb, 9 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Arany János versét Törőcsik Mari, Básti Juli és Söptei Andrea mondja el.
A varró leányok. Jányok, jányok, lakodalom, ó, be sok szép népe vagyon. Sok fehéring, bő az ója, libeg, lobog, ha szél fújja. Sem hegedű, se cimbalom, beszomorú lakodalom, mintha orruk vére folyna, dehogy lennék menyasszonya. Jaj, kivágyna menyasszonynak, akit harangszóval hoznak, gyászos ének búg előtte, sírba mennek esketőre. Nem menyasszony, vőlegény volt, hat legény hoz zöld koporsót, apja, anyja sír előtte, keserves a menyegzője. Apját, anyját jól ismerem, megmondanám, de nem merem, mert a szívünk megdöbbenne, egyikünké megrepedne. Jányok, jányok, vegyetek fel fehér ruhát, s jöjjetek el ma csak halott látni, holnap kivinni zöld koporsómat.
Arany János a Varró leányok című versét Törőcsik Mari, Básti Juli és Söptei Andrea mondta el, dramaturg Sári László, rendezte Gotár Péter. A hangfelvétel 1994-ben készült. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kafka Margit versét Spányi Kéva mondja el.
Rokka mese. Két harmatos rózsa, két piros orcája, dalolva motollál takarosné lánya. Pergő szavú rokkám, sebesen, szaporán, segítsen, siessen, édes asszonyanyám. Nem látja kigyelmed, már zöldel a rétség, lány sorba nem érem gabona érését. Nem érti kigyelmed, repce aratásra színik tele legyen a nyoszoljó láda. Hó, patyolat vásznom, csak szője, meglát, engem abba visznek esküvőre. Szakadós a fonál, makrancos a kerek, szeretőm a révbe, oda vár, kimegyek. Hervadozó rózsa, halovány orcája, takaros nélánya, hely, de nagyon árva. Gyöngy kivarrott párt a repce aratásra, megbomlott, elhullott, tudj a faluszája. Bomladozó gyöngysor a szava, beszéde, szakadós a fonál, édesanyám, nézze! Rozsdás lett a kerék, hogy nem szőttem régen. Kék violát szedni kinyártam a révben, mátka koszorúba, parti főzek alatt. Szegény kicsi rokkám, bé magára maradt. Nyugodjék kigyelmed, megéri a nászom, szemfedőnek elég, sok is az a vászon.
Kafka Margit Rokka mese című versét Spányi Kévától hallottuk. A hangfelvétel 1980-ban készült. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Heinrich Heine versét Fodor Tamás mondja el.
A takácsok. Könnyük se csordul, csak ülnek zordul, előttük szövőszék, foguk csikordul. Ez a gyolcs Germánia szemfödele. Három nagy átkot szövünk bele. Szőjük csak, szőjük. Átkos az Isten, kihez könyörögtünk, fagyban, ha vacogtunk, éhen, ha hörögtünk. Vártunk, reméltünk több, mint eleget. Megcsalt, kicsúfolt, kinevetett, szőjük csak, szőjük. Átkos a király is, urak királya, Ki nem hederít a nyomorjajára, kinyúz belőlünk minden garast, s mint a kutyákba golyót szalaszt, szőjük csak, szőjük! Átkos hazánk is, hazuk hazátok, hol csak gyalázat tenyész, meg átok, bimbóra gázol a durva láb, s dögön a pondró hízik tovább, szőjük csak, szőjük! Perdül az orsó szövőszék kattan, szövünk napot s éjt fáradhatatlan. Ez a gyolcs Germánia szemfödele. Három nagy átkot szövünk bele. Szőjük csak. Szőjük.
Heinrich Heine a Tokácsok című versét Gáspár Endre fordításában Fodor Tamás mondta el. A hangfelvétel 1981-ben készült. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Kéz és hagyomány. Csipkeverők, szövők, hímzők. Műsorvezető Gyenes Károly.
Hallottunk egyszer egy riportot asszonyokról, akik munkájának eredménye valamiféle textil volt. A színes beszámoló így kezdődött. Régi szövőszék a rokka, de azon sem kézi munkázik ma már senki. Nos, gondolom, nem mi vagyunk az egyedüliek, akiknek feltűnt, hogy a mondatban semmi sem stimmel. Morvai Juditot, a néprajz szakemberét kértük meg, hogy bogozza ki a szálakat, amik itt bizony alaposan összegubancolódtak.
Már ez a mondat is mutatja, hogy a szövés fonás mesterségének a terminológiai kifejezése is bizony eléggé összekeveredtek. A szövőszék és a rokka az két teljesen más eszköz volt. A rokka arra szolgált, hogy a kender rostot fonallá alakítsák. A rokkának volt egy elődje, a guzsaj. Tulajdonképpen mind a két eszközön ugyanaz a munka folyik. A guzsaj az egy egyszerű bot volt, amire rákötötték a kender kócot, a kender rostot, és orsóra pörgetve, kézzel sodorva alakították át kender cérnává. A rokka a guzsajnak egy termelékenyebb, ötletesebb változata volt. A szövőszék pedig az az eszköz volt, amelyen ezekből a fonalakból szövetet készítettek. Kereszt és hosszanti szálaknak egymásba bújtatásából alakult ki végül is a vászon. Na most az, hogy kézi munka, az egyáltalán nem illik se a rokka, se a szövőszék munkájához. A kézi munka különben is régi paraszti szóhasználatban nem igen fordult elő, inkább azt mondták hímzés. Azt jelenti, ami ma is, hogy tűvel és cérnával hímezzünk textiliára valamit. Bár hozzá kell tennem, hogy régen a tojást is hímezték, tehát a hímzésnek volt egy olyan értelmezése is, hogy díszítés.
Ijés Gyula az orsók ürügyén. Részlet. Parasztasszonyok ülnek szekér oldalon. Baljukban guzsaj, jobb kezük nagy ujja, csippentve egy-egy csöpnyi nyálat a kimeríthetetlen szájból, pöndöríti a hüvelykkel a fonalat. Pásztorlány siet havasi úton. Ujja közt ügyes kézi orsó, ajkán kimeríthetetlen forrás. Száraz mamák az agyonkopott küszöbön. Csak ajkuk, ujjuk tudja dolgát. Gép némán tekerül a szösz. Brüchel s a Lönelnek, kedvenceim, képén láthatatlanul is mindig forog, szinte az idő hajtószíjain. Egy rokka.
Szép szőtteseiről, jellemző hímzéséről jó néhány tájegységünk is híres. Kezdjük egy déli határmentivel, az Ormánságban vagyunk, Csányoszrón. Répás Jolán beszél.
Normálsági szőttes eléggé aprólékos munka. Nagyon sok időt felvesz a nyüsbe való beleszedése a mintának. Vékony az anyag, és elég lassan telik a szövés.
Miről lehet megismerni az ormánsági szőttest?
Vannak ormánsági mintáinkak, amit csak az ormánságban használunk. A színről is meg lehet ismerni. Piros és fehér és lenfonállal kísérjük, ami régi hagyományos.
Milyen a minta?
Cserleveles, van csillagos tulipános, van makkos. Régebben arra Szaporca vidékén szőlőfürtöset is csináltak, de nálunk azt nem csinálják. Akkor kezdünk ilyen tiszta fehér mintát is, ami gyűrűs abroszoknak használják, szegfűs csillagossal. Ezek a mintáinkak, ezekkel dolgozunk mi.
Ha valaki ide jön, akkor meg is nézheti és vásárolhat is.
Igen, de csak így helybe, nem szállítunk sehova, vagy ha van rendelésünk, azt elkészítjük.
Egy nagy szövőüzem dolgozik, de nem elsősorban ormánsági szőttest készítenek, hanem roncsszőnyeget.
Ez csak mellékfoglalkozás, csak azért, hogy a régi hagyományokat fenntartsuk.
Az ország délnyugati végéből ugorjunk át az északkeleti csücsökbe. A híres neves beregi keresztszemes hazájába. Annak is egyik leghíresebb falujába, Csarodára. Király Bertalanné, Etelka néni nem csak készíti, hanem a látogatóknak szívesen meg is mutatja a híres vásznakat.
Ide csak férhez jöttem, de én királylány voltam, született is.
És a kézimunkák királylánya itt Csarodán, ugye?
Igen.
Kinyitottuk a nagy szekrényt, a nagy szekrényben rengeteg sok keresztszemes.
Rákóczi mintás, van árvácskás, makkos.
Etelka néni mióta hímez?
Úgy 16 éves koromtól kezdve, 30 éve, hogy nyugdíjban vagyok, azóta azt megint kézimunkázok. Akkor, mikor én kislány voltam, hát egymástól tanultuk.
A következő generáció Etelka néni lánya, akinek a házában vagyunk.
Koka Sándorné Király Klári. Szintén kézimunkázok. Besegítek Etelka néninek. Tervezem, Etelka néni kivitelezi. Ide ilyet, olyat kell tenni, pirosat vagy feketét, és kiszámolni a szálakat, hogy hova mennyi minta essen, jól esenek a sarkok, és egyforma legyen mindenfelé. Hát az a nagyobb munka, már amikor elő van készítve, az már egy könnyebb munka.
És vannak-e tanítványok a fiatalabbak között?
Hát tanítványok a dédunokák.
Az unoka és a dédunoka.
Ők is szívesen csinálják.
Igen, ők is szívesen csinálják, és ők is nagyon szépen kézimunkáznak. Így keresztszemes mintákat, aztán kalocsait is, de inkább mifelénk a keresztszemes.
Ezek a gyönyörű kézimunkák itt állnak a szekrényben. Mi öröme van akkor a családnak belőle?
Már ez is egy nagy öröm, hogy eljönnek hozzánk, és megnézik az Etelka néni kézimunkáját. A falunkban már nincsen ilyen, hogy 90 év felé járjon egy néni, és még kézimunkázgasson. És ha jönnek az unokák haza, kiválogatják, hogy ez az enyém lesz majd, ez meg az enyém lesz majd.
Igen.
Mivel nekünk gyerek, nincsen minden az övék lesz, ha meghaltunk. Hát addig megélvezzük, fölterítjük,
használjuk is. Szóval fölterítik, mikor használják?
Nem alkalmakra. Alkalmakra azokat az abroszokat, ha vendég van, vagy többen vagyunk együtt, akkor fehér abroszt terítünk, házi szőttest.
Azt is saját kezűleg szőtt?
Azt is, az is saját szövés. Tessék csak megnézni annak a szövészét. A szövészéken készül.
Mitől maradt ilyen gyönyörű fehér?
Hát azt én nem tudnám, mert talán a tárolásától is, hogy a szekrény száraz, és időnként kimossuk.
Vékonyabb anyag következik, és nem hímzés, hanem festés díszíti.
Csornán a forgalmas főutcán van egy szép kis üzlet, Frasztpálék kékfestő és ajándéktárgy üzlete. Nemigen van olyan, aki ne látott volna kékfestő anyagot, vagy anyagból készült használati, vagy dísztárgyat, hiszen mostanában nagyon sokat lehet ezt látni. De gondolom, nagyon kevesen tudják, hogy hogyan készül, hiszen ez is egy nagyon ősi mesterség, amit ma már csak kevesen űznek.
Csornán a múlt század elején 1829-ben honosodott meg a szakma, akkor Franz Sebastian került Csornára, aki itt letelepedett és elkezdte tulajdonképpen a mostani korszerű kékfestészetnek az alapjait lerakni. A falusi ember viselt vászonnadrágjait, úgynevezett gatyákat, ezeket vitték be a mesteremberekhez, és először csak mint sötétkékre, mint alapszín, így tudták hasznosítani más munkadarabra, nadrágokra, kötényekre. Majd később, amikor már a technika oda fejlődött, hogy ezekre az anyagokra technikailag rá tudták vinni a mintát, akkor tulajdonképpen kezdődött meg az igazi kékfestészet. Ez abból állt, hogy a behozott anyagot kifőzték, ugyanis a szennyeződéstől az alapanyagot mindig meg kell tisztítani. Most a kifőzött, letisztított alapanyagot megszárítva, kisimogatva asztalra tették, az úgynevezett mintázó asztalra, és a meglévő péppel, ami tulajdonképpen arra van hivatva, hogy az anyagot a megfelelő mintafával bemártva rávigyük az anyagra, és ez az tépszerű anyag, az úgynevezett pap, megvédi az anyagot a festék ráhatásától. Ezen megszárad, 2-3 napig áll, és utána belekerül a festék csávába. Ez egy 18-20 fokos víz, amiben megfelelő vegyszerek előkészítésével festésre alkalmas küpát készítenek. Ez a küpa szó a kékfestészetben honosodott meg, és az így megmintázott anyagot azután ezekbe a kádakba tulajdonképpen egy hatalmas, nagy kutszerű valami, ami körülbelül 2-2,5 méter mély, másfél méter széles. Ebben az előkészített csávába ezek a mintázott anyagok egy úgynevezett kerekráfokra rá voltak téve szépen, és utána belengedve ezekbe a mély kutakba, és ott 20-25 percig lentartva, majd följöve a levegőre, 5-10 percet fönnmaradt, és ezáltal tulajdonképpen az oxidáció következtében rétegenként rakódott ezekre az anyagokra a festék. Na most hát tulajdonképpen a megvásárolt pamut alapanyagot megfelelő előmunkálatokkal, a mintázásnak előkészítve, kézi munkával nyomtuk először, később azután, amikor hát már nagyobb volt az igény, akkor pedig hát géppel is mintáztunk. A szépséget, a patinát, hát tulajdonképpen a kézi mintázás adja, mert az igazi kézi munka, mint minden szakmában, hát tulajdonképpen az jelenti az örömet, hogy mindent kézzel csinál az ember.
Anyagunk egyre finomodik, vékonyodik, a vele való munka egyre aprólékosabb. A nem is olyan régen született új alföldi tó a kiskörei víztároló partján van a bátszalók. Pusztai Jánosné otthonában érdekes mesterséggel ismerkedhetünk meg, a csipkeveréssel.
Hol készítenek itt a környéken ilyen csipkéket?
Karcagon, Kunmadarason és Kunágyesen. A bátszalókon 1921-ben kezdték tanítani a csipkeverést, azóta itt mindig megy.
Van egy henger alakú párna,
igen,
van. Arra van rátűzve a minta. Igen. Ezt látom.
Igen. A rajta lévő rajzot először is megtervezem, majd átszurkálom presspán lemezre, és kirajzolom, kemény papír, igen, és feltűzzük mindig a minta szerint, amennyi orsót kíván, annyival dolgozunk. Ezekben az orsókban van a cérna, és ahogy dolgozok, az úgy fogy róla.
Hány ilyen orsót tetszik föltűzni?
Mikor mennyit kíván 20-tól 30-ig a mostani minták szerint?
Ezeknek az orsóknak a forgatásával, cseréjével, mozgatásával fonódik a minta. Kézben hány orsó van egyszer?
6-8-10 is.
Most itt van 4 orsó. Hogyan alakul ki ebből egy szövés?
A szövésnek az alapja, átveszem, csavarom, átveszem, ez a 4-nek a megoldása. A 20 orson végig a vezetőszál így alkotja ki a szövést.
Az a minta, amit itt kialakít végül, hagyományos vagy pedig egyedi tervezésű?
Részben hagyományos, részben egyedi. Mindenki a maga egyéni elgondolása szerint végzi ezeket a rajzokat. Az elképzelésemet rajzolom le mindig.
Püspöki Ferencné Kiskunhalason a varrott csipkéről beszél.
Nem csak Kiskunhalason, hanem azt hiszem, hogy az országban sincs, sőt a külföldi csipkék közül is a halasi csipke az a csipke, amit a legelső mozzanattól az utolsóig kézzel varunk, nem verünk. Alig érezhető tűvel és hajszálvékony cérnával készítjük az egészet.
És fehér cérnából. Itt a múzeumban beszélgetünk Püspöki Ferencné csipkevarróval.
A színes csipkéket azt az 1902-es évből való, azt úgy tessenek nézni, úgy kezdték. Először színes vonalból, vastagabb szálból. Ez volt az elgondolás, a kezdet a csipkének, de rövid idő után rátértek a fehér cérnára, és most is abból dolgozunk. Régen szekrénycsíkokat, zsabókat készítettek, ma már annyira kifinomodott a csipke, hogy fali díszítésre alkalmazzák, elől-hátul üveggel védve, nagyon sok óráig készül egy-egy kicsi terítő, és egy kisméretű csipkét is nagyobb keretbe, sötét háttérbe téve nagyon-nagyon szép fali díszítés.
Bizonyára az országban valahol, vagy akár a világon meglátnak egy csipkét, ráismernek, hogy ez halasi.
A halasi csipkének a védjegye a három keresztbetett hal. Az minden csipkébe benne van, kivéve egy kicsi virágunk van, amit ruhára alkalmazunk dísznek, abban viszont drót van, a formálása véget, de a többi csipkében mindben benne van a három hal. A halasi csipkének vannak visszatérő motívumai, a fiú, a lány, a páva, a hattyú, de a virágos motívumokat is egyaránt készítjük.
Ez egy olyan múzeum, ahol nem csak az elkészült csipkéket lehet megnézni, hanem azt is, hogy hogyan készül a csipke. Itt ülnek csipkevarrók, és szemünk láttára készítik a csipkét.
Nagyon fontos, hogy lássák, hogy hogyan készül, mert szinte el se hiszik, hogy mennyire aprólékos munka, milyen sok időt vesz igénybe egy-egy csipkének az elkészítése, hogy lássák, hogy mennyire szép munka.
Vonalakkal, de mondjuk inkább így, zsinórokkal, madzagokkal, spárgával, kötéllel már inkább férfiak dolgoznak. Ugyancsak a bátszalókon beszélgettünk egy kötélkészítő mesterrel, Arany Andrással.
Szerettem nagyon, láttam is, hogy hogy fonogatnak, de az apám nem akart, hogy köteles legyek, de csak az volt kedvem a köteles mesterség. Először leraktam a kendert a földre, sorba, hogy hát összetudjam szépen, hogy már egyenes fonál legyen. Legelőször egy kétágú kötőfüget csináltam, ami volt a legelső kötőfüg, mint gyerek.
És aztán itt ebben a műhelyben megtanulta a szakmát, és átvette a műhelyt.
Itt meg is tanultam, de közben legjobban Dunántúl tanultam meg.
Hogy került Dunántúlra?
Vándorultam. Többfele jártam kerékpárral, és aztán mindig oda mentem, hogy nagyobb műhely volt, és többet tanultam.
Hány évig járt az országot?
14 évig.
András bácsi megígérte nekünk, hogy megmutatja, hogy készül egy kötél. Akkor tessék csak
megmutatom. Na kérem, felvettem a surcba, mert ez surc, nem kötél. Mert a kötelesség az úgy mondják, hogy kötény.
Német szavak vannak, ugye ebben
igen,
a mesterségben is.
Akkor beleteszi a kendert, például én most egy viszlit tettem bele, mert a viszli az egy fejkender.
Igen.
És akkor azt felvettem, akkor megyek a fonógéphöz, itt veszem a kezembe a spinflekköt, beváltom egy kis vízbe, már csak úgy mondom, hogy bekapcsolom a motort, már csak motor a villanyt.
Régen kézzel hajtották a gépet.
Igen. Ugyan jó kapcsolja. Na felagadottam, és most már nyugodtan ereztem a kötőből a kendert. Most első művelet a fonás.
Igen, ennek végét tekeri egy kis horog, és igen, a nyers kenderből engedi András
bácsi. Kerepen ez egy kenderből.
Már van vagy 6 méter.
Ez most kérem szépen, ez 8 méterre megy ki. Na kérem, most kiértem a végére, leteszem. Én jövök a másikhoz. Ez jó lesz a bicikli. Ide jöttem a fonógéphöz, akkor leteszem a fonalat, kezdem a másikat.
Most kész a négy zsinór, ugye?
Négy fonál, most
kell
zsinórzás.
Ez csak alapanyag valószínűleg, ez a négy fonál.
Igen.
Na most a...
Na mindjárt. Előttem a hengerstangot. Szabad egy kicsit.
Most a négy fonalat egyenként négy csigára tetszik fel.
Igen, a horgokra rakom föl. Na most mindjárt viszek egy henger. Na, itt a ler, melyik is itt a ler, négy ávú ler.
Össze van sodorva a négy fonál vége, és rá tetszik kötni egy horogra.
Igen, horogra, és most már a végét betezem a lerbe, betezem a lert a négy fonál közé, és már indítom a gépet, ami már megy is. Ne tessék megfogni!
Igen, és ez a lernek nevezett szerszám összesodorja szépen a négy fonalat.
Na most ennek a végét berajbolom. Ezt rajbolásnak hívják.
A négy véget pedig összetetszik kötni.
Nem kötöm, rajbolom, kibontom. A horoghelyt kibontom, és aztán így berajbolom.
Újra felakasztja a horogra.
Igen. Befogom egy posztolba, és akkor azért, hogy megkapja a sűrítést.
A horog újra forgatja a kötelet, és még sűrűbbre fonja, mint eddig volt.
És tessék nézni, kész a zsinór vagy kötél.
Hány kilót bír ki ez a kis négyszálas?
Ez? Egy mázsát bír ki ez a zsinór.
Gyönyörű, szép, egyenletes.
Tessék.
András bácsi, ez egy nagyon érdekes mesterség, és nagyon különleges munkafogásai vannak. Bizonyára, hogy a rádióhallgató fiatalok közül sokan nem láttak még ilyet. Ha erre járnak, bejöhetnek-e, megtetszik?
Nem, bármikor jöhetnek, ugye még már volt úgy Antal tanárné. Az volt már ott a gyerekekkel itt, amikor teljesen úgy fontam.
Műsorunk eddigi részében olyan mesteremberekről, mesterségekről volt szó, ahol a főszereplő a fonál volt. A hímzéstől egészen a kötél készítésig. Most olyan riportok következnek, ahol természetes anyagokat vonnak, szőnek. Gyékényfonásról és kópickészítésről lesz szó. Gyékényfonással mi a hanságban találkoztunk. Ez hagyományos területe, azt hiszem.
A hansági gyékényfonás, gyékényszövés nagyon régi eredetű, bár nem egyetlen az országban. Például a keleti végeken, az ecsedi láp menti falvakban szintén rendkívül sok tárgyat gyékényből készítettek. Mindkét területen a gyékény a fát is pótolta, és nem csak szőnyegeket, lábtörlőket készítettek, vagy kosarakat gyékényből, hanem például vedreket is, sőt, farsangi alakaskodáshoz, kalapot, vagy csizmát, nagyon sok mindenféle készült gyékényből. Hogy hanságba hány tárgyat készítenek gyékenyből, nem tudom, de az ecsedi láp vidékén például 52 féle tárgyat számoltam meg, amely valóban csak gyékenyből készült.
Vödröt említett. Olyan vödröt készítettek gyékenyből, amelyikből nem folyt ki a víz.
Megfonták a vödör alakú gyékeny kosarat, és amikor nedves lett az a gyékeny, akkor csak úgy, mint minden rostos anyag megduzzadt, és nem engedte ki a vizet, amennyiben emléke keznek még a régi stornóházra, Sopronba, ott is a kapu alatt bizony gyékeny vödrök sorakoztak, amit a régi tűzoltók használtak. A kópicról talán mondjuk meg először, hogy micsoda. A kópic egy tároló edény. Mindenfélét tároltak benne, lisztet, gabonát, hüvelyeseket. Ez egy gyűjtőnév. A kópicnak különböző mérete volt, volt egészen kicsi, például tojásos kópic, az 20 centi magas lehetett, és volt olyan nagy kópic is, amely ember magaságú volt, el is mondták nekem annak idején a vasi öregek, hogy beleültek a kópic közepébe, és körül kötötték magukat a hatalmas oldalfalakkal, és a végén úgy másztak ki a kész edényből. Hogy mi az edénynek az anyaga, ez a rozsnak a vékony kötege, amelyet mogyoró vagy fűszfa háncsal kötnek csiga vonalba egymáshoz. Budapesten az aluljárókban ma is látjuk, árulnak ilyen edényeket. Hát ilyesmi a kópic is.
A Hanság szélén, Bősárkányban, a gyékény fonók falujában Bencsik Józseffel beszélgettünk.
A gyékény az olyan anyag, halastavakba terem leginkább, nádosok között, hajlékony, szárítani kell, ennek az aratási ideje augusztusban van, mikor a melegek vannak, megszárítjuk, ezt annyira ki kell sajtani, hogy ne penész legyen meg, mert akkor elrohad. De ha már meg van jól szárítva, el lehet tárulni, és meghasítjuk, széjjel szedjük, és úgy megöntjük, és úgy különböző mintákat csinálunk benne.
Látom, hogy közben most meg bevizezi.
Azért kell vizezni, hogy ne törje.
Minden második szálat fölhajt, igen, befűz egy középső szálat, és aztán vissza, és ezután fordítva.
Befűzzük a sodringot, és újra tovább hajtogassuk le, az így megy tovább. Ha mintát akar bele csinálni az ember, akkor a mintát csinálja bele. De hát leginkább az csak rendeléseknél van. Szoktam csinálni, ne felejtsnek is mondták azt a szatyrot, román kosarat, csipkekosár, patkó, különböző féliket, hengert, mindenfélit csinálok, ami létezik.
Edényeket vagy hát, lábtörlőt?
Lábtörlőt azt nem csinálunk, azt olyanok csinálják meg, akik nem tudják csinálni, értékesíteni a munkájukat másról, mint azt tudnak csinálni, olyanok, akik ezt nem tanulták.
Mert... Nehéz megtanulni ezt a szakmát?
Hát szerintem nem nehéz megtanulni, csak gyakorlat kell hozzá.
Maga hány évet csinálja?
60 évben foglalkozom.
Akkor most már engedelmeskedik, ugye?
Hát igen, engedelmeskedik az anyag. Szeretem is csinálni, hűvösön. Közben a hordó is ott van mellettünk. Aztán megbiztatja az embert, hogy menje.
Van-e a családban a gyerekek között valaki, aki folytatja ezt a szakmát?
Hát a gyerekek között mind más szakmát választott. Mert ez nem szakma, hát mi nálunk csak egy hagyomány. Fiatalok azok már nem csinálják. Amelyik ma 20-25 éves van, olyan nem is tudja, hogy csinálni kellene. Azt mondják, szemet nem visznek be a lakásba.
Mikor Szalafő megkérdeztük, hogy ki készíti itt a faluban a szép kópicokat, akkor Pető Imre bácsi nevét mondták. Mi az a kópic?
Az a kópic, hát egy szalmából készít domború, nem is magyar nép, talán ez a kópic. Nem tudom, milyen nyelven lehetne kimagyarázni, úgyhogy érthetőbb lenne a dolog. Sok minden tárutakben, még ma napjainkban is. Régen a gabnát, a rákcsák elrakták oda. De csináltak olyan nagyokat, hogy talán 2-3 zsák buza is belefér, vagy még annál több is.
Tehát egy ilyen domború oldalú, kicsit hordóra hasonlító.
Igen, fönt a tetej leszükül neki, de még tetű szörkezetet itt csináltak rá. Nehogy még valami állat bele is tudjam belepiszkítani.
Miből készül és hogyan?
Hát kérem, ennek a készítés erdőből mogyorófa, alnövényzet az erdőbe. Kárt nem csinálunk az erdészet részéről sem, mert hiszen hüvelykújnál vastagabbat nem végén tudunk felhasználni.
Levágja a magyaróveszőt?
Igen, aztán az ember hazahozza, téli estéken szépen ezt feldolgozza. 5-6 éves az jó, 5-6 részre el lehet szépen azt ott hasítani. Aztán mikor elkészültek, akkor hozzá lehet szépen fogni, csinálni. Anyag sok kell hozzá.
Milyen anyag?
Rossz szalmában szokjuk csinálni, de vadon is term ilyen erdei fű hosszúra megnyűn. Jobban ellenáll, mint a rost, csak egy kicsit keményebb, nehezebb belé dolgozni valamennyire, de tartósága nagyon jó.
Azt összefogják, és igen, aztán ezzel a magyaró háncsal.
Van egy minta hozzá, ez szabályozza, ennek mindig tele kell lenni, azt utána úgy kötni, akkor nem lesz vékonyabb, még vastagabb, se egyforma lesz. Ahogy látható, ennek is kópicon is, hogy körülbelül, mint hogyha milliméterre volna mérve. Hát. De hát meg kézérvés is kell hozzá, mert különben nem megy.
De hát nem csak azt csinál, itt előttünk ez a kosár, ezt is maga font a veszőből.
Ezeket is gyártom, több fajtáját ezeknek is, mogyorófából is szintén csinálok gazdasági kosarokat, takarmányos kosarokat, nagyokat, mert a etet is napja használnak. A szénát belerakják, nem szúrodik el, jó takarékosságot jelent.
Hogyan tanulta meg ezt a mesterséget?
Hát ezt megtanulni meg lehet hosszú gyakorlat után. Mert hogy hiába nézi, nem csinálja. meg kell próbálni. Mert megy, hát meg kell nézni ezt a mintát, aztán lehetne több fiatalnak is, mert szeretném látni, hogyha még valaki folytatna tovább is ezt az ősi hagyományt.
Tud-e olyan fiatalról a faluban, aki csinál kópicokat?
Pillanatilag nem tudok, ha csak később rá nem térnek, hogy na hát mégis kellene még gyártani ezekbe a fajtákból, mert hát nem csinálnak a régi időkben, az egész faluban téli estéken csinálták, a legnagyobb gazda emberek is kötötték a szakajtót, amit hát háztartásban felhasználtak, a tyüketet is rá, aztán meg a sertésnek előtték benne a takarmányt. A kenyeret abban szakajtották ki, mert hiszen házilag készült a kenyér, nem mind napjaimban, hát most már erre nincsen szükség, de ez a munka, ez azért továbbra is hagyomány marad, mert hát ha nem is olyan szép, de azért megpróbálok, mert azt hiszem csinálni.
Csipkeverők, szövők, hímzők című műsorunkat hallották. Közreműködött Balázsi Gyula. Munkatársak Dobozi Borbála, Gyenes Károly, Jónás Tibor, Kovács Mari, Rockenbauer Pál és Tarnai Márta.
A felvételt 1983-ban készítették, és legutóbb 1987. augusztus 27-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Kosztolányi Dezső, zsivajgó természet. Fák, virágok beszéde.
Tölgy.
A hős vagyok. Minden díszítője az önélkül. Terebélyem alatt forró délben is fázol. Wagneri operák viharzanak át zord lombjaimon, csatákról, népek és istenek alkonyáról. Amikor a téli és koratavaszi erdőn még csupaszok a fák, én még viselem tavalyi sárga és barna leveleimet, mint arany és bronz hadiérmeket, melyek elmúlt vitézi tetteimről regélnek. Egyébként hősiességemnek nem magam veszem hasznát, disznók híznak meg rajtam. Pálma.
Versben beszélek, és verssel köszöntsék nagy mozdulatlan legyezőimet, s nagy csöndemet is. Én vagyok a fönség.
Cseresznyefa.
Kissé régies lehetek, amint minden áprilisban divatja múlt fehér krinolinommal illegek, a múlt századokat idézve, a pásztorjátékot, a szalagos főrangú dámákat, meg a báránykákat a zöld pázsiton. Egyesek édeskésnek is tartanak, unalmaskának. Valóban, majdnem a gics határát súrolom, de én nem nektek óhajtok tetszeni. Mennyasszony vagyok. A tavasz vesz el. Akác.
Itáliában, hogyha megpillantasz az utcákon, a tereken, leülsz egy kőpadra, és hazagondolsz. Most elmesélem neked, hogy én, aki mindig eszetekbe juttatom édesanyátokat, az udvarházakat és a cigányzenét, idegenből származom, s a 18. században még nem is jártam földeteken. Nem vagyok faj magyar. Azt példázom nektek, hogy gyakran leghűbb fiaitok azok, kik máshonnan jöttek hozzátok, de gyökereikkel úgy belekapaszkodtak a futóhomokba, hogy onnan többé soha se tudnak elmenni.
Szomorú fűz.
Hogy miért szomorkodom? Először is láttam az Avon partján meghalni Oféliát. Ágaimba kapaszkodott, dalolt, dalolt, míg a síró folyóban el nem merült eszelős fűzéreivel. Aztán gyászolom a költő költőjét, Müssi Alfredot, aki hozzámam a híres versét írta. Kétségbe esettem, borultam sírjára, mint zokogó özvegy. Azóta azonban annyi költőnyi vákolt körül a kisebb fajtából, akiket rólam fűzfa poétáknak neveznek, hogy a kén megdermed bennem. Elfelejtettem azt, ami hajdan fájt. Közönyös lettem. Ma a szószoros értelmében el vagyok fásulva.
Babér!
Phoebos Apolló homlokát koszorúztam. Pűtia rágta keserű leveleimet jósdühében. Költők, hadvezérek versengtek érettem. Most, miután nincs méltó főreám, szarvasmarhákat gyógyítanak, legyeket írtanak velem, s a szakásné belefőz a krumpli főzelékbe. Mégis arra kérlek, hogyha néha megtalálsz tányérodon, ne nagyon ítélj el. Megváltoztak az idők. A gazdasági viszonyok egyre nehezebbek, tudod. Nekem is csak élnem kell valamiből.
Szilvafa.
Heten voltunk, uram, heten, nemesi kúriátok portáján. Végignéztük a vidám dinomdánumokat, a szilvaszüretet, mikor rézüstökben bugyborékolt a lekvár, s a gyermekek nyakig majszosak voltak. Az udvarház dobra került, társaimat kivágták, feltüzelték. Magam maradtam, jobb idők hírmondójául. Manapság görcsös gajjaimmal már csak lemenő és fölmenő rokonaidat mutatom, de inkább a lemenőket, akik végképp lementek egy pincelakásba. Unottan hozom meg töpörödött, savanyú gyümölcseimet. Már nem is vagyok gyümölcsfa, csak családfa.
Ciprus.
Sovány szerzetes a sírok mellett. Csak egyetlen mondatot mormolok éjjel-nappal. Memento mori.
Zöld szoknyában, széles terebéllyel mesékről álmodom, ha jő az éjjel. A lombjaim közt almák aranya, mindig csak adnék, én örök anya. Vérbük.
Látod lilás vörös leveleimet? Bőrfarkasom van. Kórházi udvarokban hiába várom gyógyulásomat.
Szilfa.
Nem nagyon szívesen állok szóba efféle taknyosokkal. Meg sem érthetsz. Én most legszebb férfikorom élem. Pont 270 éves vagyok. Ha akarsz, üzenhetsz egyet mást ükunokáidnak. Majd átadom. Ecetfa.
Nyurgán elhagyottan áldogálok vörös bugáimmal a nyírkos kert mélyén egy fal mellett. A kutya se vesz észre, ezért lettem olyan savanyú. Hirtelen vadul nőttem fel. Szegény sorsú szüleim semmiféle nevelésben se részesítettek, még faiskolába se járattak.
Gesztenyefa. Lombozatom alatt egy középkori székesegyház sötét zöld homája. Törzsöm, templom pillér. Fehér gyertyáimat azért gyújtom meg, hogy láss a borongó árnyak között, hogy elővehesd imakönyvedet, és imádkozhass.
Eperfa.
Itt lakmároztál egykor, az eperfán. Jaj, hogy szerettél! Majd ha por leszel, egy nyári szellő még felém sepertán.
Fenyőfa.
Van-e fa, mely ennyire sokféle és sokoldalú? Hatalmas rokonságunk síkon, lankán, hegyen egyaránt otthonos. Engem gyalogfenyőnek neveznek, de vannak olyan atyafiak, akiket nem így hívnak. Ennél fogva azt kell következtetnem, hogy azok soha se járnak gyalog, csak kocsin és autón közlekednek. Alacsony vagyok. Egyik nagybátyám azonban 75 méter magas. Mi szolgáltatjuk nektek a két legszükségesebb holmit, a bölcsőt és a koporsót. Közben az ágyat is. Úgy látszik, álmotok örökkévaló összefüggésben van velünk. Olajat szállítunk a tüdőbetegeknek, hegedűvázat a művészeknek. Karácsonykor fűtött szobátokba visszük az erdőt. Egy pár gajjal hangulatot teremtünk. Hasznos voltunk mellett, mi vagyunk a költők is.
Hódolj, mint királynénak szokás. Aztán majd megengedem, hogy ajkaiddal illesd ruhám szegélyét.
Muskátli.
Piros bokorugró szoknyámban virítok falusi ablakokban, mint régi híres népszínművek elfelejtett primadonnái.
Tárnics.
Lila sejem zsebkendőmet lengeti a szél. Milyen bohémes. Itt a virágok gavallírja. Itt a gavallírok virágja.
Kamilla.
Csecsemők első itala, haldoklók ajkán az utolsó íz. Orvosi székfű, matricarla camomilla. Ne csodálkozz, hogy latinul is tudok. Egyetemet végeztem. Gyógyszerész kisasszony vagyok.
Tubarózsa.
Lázemészt, elájulok, fáj a fejem, megőrülök, a szájad, a szájad.
Tulipán.
Előkelő gazdag családom évekig kezeltetett külföldi ideggyógyintézetekben nem tudok érezni, makacsul hallgatok, az a rögeszmém, hogy én vagyok a világ közepe. Nincs szívem, nincs szavam, nincs szagom. Estéi ruhámban hidegen kevékedem. Szép vagyok, és boldogtalan.
Büdöske.
Nem én voltam.
Nadragúja.
Éfi úr, tessék már ide jönni, lelkem galambom. Nézze, mit nem mondanak rólam a népek, hogy boldogult uramat Isten nyugosztalja, elemésztettem, meg hogy csak afféle méregkeverő dajna volnék, ide zargattak a dögös árok mellé szégyen szemre. Üljön le kicsit, nagyon tűz a nap. Hadd borítsam aranyos orcájára virágos kötényemet, ha szomjas, kóstolja meg ezt a jóféle bogyót. Miért szabódik? Krisztus úgyse nem mérges.
Ibolya.
Közismert szerénységem tiltja, hogy nyilatkozzam. Ki az a pimasz, aki nálam is szerényebb mer lenni?
Hóvirág.
Velem nagyon siettek. Fehér gyolcsból férceltek lazán, vázlatosan. Csak épp összeaggattak varrótűvel, hogy mi hamarabb kidobjanak a piacra, mint mintát. De első lettem. Ez is valami.
Napraforgó.
Szó sincs róla, jellemem nem valami erős. Folyton hajladozom, nyújtogatom nyakam, úgyhogy a bőre már egészen megráncosodott. Azzal vádoltok, hogy köpönyekforgató vagyok? Igazatok van. De ti,
akik a földre sütitek fejeteket, és a sötétséget imádjátok, tudjátok meg, hogy én a napot bámulom, ezt a mindig mozgó, izzó bálványt, mely úgy változik, mint az élet, és úgy fénylik, mint az igazság. Viola.
Négyen vagyunk nővérek. Én a fehér, aztán a kék, aztán a rózsaszín, aztán a sárga. Ruhánkat egy varrónő varta. Édesanyánk gondos nevelésben részesített bennünket, háziasak vagyunk, kedvesek, szelidek. Ki veszel bennünket, uraim? Bármely aglegér hideg otthonát földerítenők. Mosolygunk jobbra-balra, kacérkodunk is, az illem keretén belül, ahogy efféle úri lányokhoz illik, azonnal odaugrunk ahhoz, aki táncra kér. Ekkor nevünket egy kis betűugratással franciásan ejtjük ki, ilyen formán, voilà!
Csalán.
De most már, kedves Kosztolányi, végezzen a virágokkal és a szóvirágokkal, mert hosszúra nyúlik. Ne vegye rossz néven csípős megjegyzéseimet. Távol a világtól a szatíra műfaját művelem. Ezért senki sem szeret engem, csak a szamár.
Kedves hallgatóink, Kosztolányi Dezső Zsivajgó természet című könyvéből hangzott el részlet. Közreműködött Bánsági Ildikó, Helyei László, Hernádi Judit, Lukács Sándor. Munkatársak Németh Zoltán, Ördög Zsuzsa, Pór Tünde, Simonyi János, Szakács Emese. A felvétel 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. társadalmi célú reklám.
Ünnepeljük együtt a nemzetünnepét augusztus 20-án. A Műegyetem Rockpart elektronikus zenei helyszínné alakul, sötétedés után pedig a Kossuth tér is diszkóvá változik. Egész nap kikapcsolódást kínál a Magyar Ézek utcája és a Mesterségek ünnepe. Este nagyszabású audiovizuális show lesz a rockparton. Augusztus 20-a a nemzetünnepe. 1000 éve együtt Európában. További programok az augusztus20.hu-n. Készült a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség non-profit ZRT megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.